lehetőséget. Rengeteg fontos dolgot tudtam meg a világból, hogy történt. És talán ezeket elmondva rájöhet az emberiség arra, vagy azok, akik olvassák, hogy mik azok a értékek, amiket tovább kéne folytatni, és mit azok a hibák, amiket ne kövessünk el újra.
Nyomd meg a csengőt, és a lehetőségek ajtaja biztosan kinyílik. Zolcser János újságíró üzenetével mai műsorunk véget ért. Korábbi műsoraink meghallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is megköszöni szíves figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Verese Mese Gyöngyvér. Viszont hallásra!
A nap kérdése.
A mai napon magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések kezdődtek a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezése érdekében. Ezt Orbán Anita külügyminiszter azt követően jelentette be, hogy telefonon egyeztetett Andrij Sibiha ukrán külügyminiszterrel, aki azt mondta, készek vagyunk együttműködni Magyarország új kormányával a kétoldalú napirendünkön szereplő valamennyi kérdésben, többek között a nemzeti kisebbségek ügyében is. Annak érdekében, hogy helyreállítsuk a bizalmat és a jó szomszédi kapcsolatokat országaink között. Arra a kérdésre, hogy milyen irányba változhat a két ország kapcsolata és mely kérdések szerepelhetnek a napirenden, Kis Rajmunddal, az MCC diplomáciai műhelyének vezetőjével keressük a választ. Köszöntöm.
Csókolom, Edit, jó napot kívánok.
És köszöntöm a hallgatókat, én is, én Dávid Edit vagyok. Magyar Péter egy Facebook bejegyzésben arról tájékoztatott, hogy a magyar kormány technikai szintű egyeztetést kezdett Ukrajnával, és hogy tárgyalások fókuszában a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási és kulturális jogainak törvényi garantálása volt. Emellett ugye Magyar Péter azt is mondta, hogy mindenről telefonon tájékoztatta António Costát, az Európai Tanács elnökét, aki határozottan üzent Zelenszkijnek, hiszen tegnap világossá tette, hogy minden további lépést meg kell előzzön az Ukrajnában élő magyar kisebbség jogainak tiszteletben tartása. Egy fontos kérdés, hol volt eddig Costa elnök úr?
A kérdés nagyon jó, de talán még izgalmasabb, hogy miért most? Hiszen azt mondta az új magyar kormány, Magyar Péter miniszterelnök és Orbán Anita külügyminiszter azt mondja, hogy amennyiben jogi garanciákat ad az ukrán politikai vezetés, az ukrajnai külügy vagy az elnöki hivatal, akkor Magyarország nem vétózza meg Ukrajna Európai Uniós csatlakozását, és nem sokára Európai Uniós csúcs lesz, ami után majd egyébként lesz júliusban egy NATO csúcs, de az Európai Uniós csatlakozás szempontjából az EU csúcs most a mérvadó. Az idő sürget António Costának is, és Ursula von der Leyennek is.
Nagyon jó, hogy ezt mondja, mert Orbán Viktor korábban is arra hivatkozott, hogy azért is nem támogatja Ukrajna a csatlakozását, mert a kisebbségi jogok helyzete, ameddig ezt nem kezelik Ukrajnában, ezt nem teheti lehetővé. De hát nem csak ezen a szemüvegen keresztül nézte akkor a magyar miniszterelnök az ukrán csatlakozási helyzetet, hanem ugye azt is mondta, hogy az ország felvétele az Európai Unióba is behozná a háborút, és gazdaságilag is hátrányos lenne. Én nem hallottam azt sem Magyar Pétertől, sem Orbán Anitától, hogy az ukrajnai egyeztetések kapcsán például a békéről egyeztettek-e.
Kedves Edith, több mint kétszer annyit költ Ukrajna. A mai napon sajnos holnap után, de tegnap is a háborús kiadásaira, mint akár a tavalyi évben bármikor, tehát a tavalyi év akár azonos időszakában is, közel 200 milliárd forintot költ katonai kiadásra és a háborúra, magyarul Ukrajna. Ennek nagyon nagy része külföldi támogatás vagy külföldi hitel. A hitelt még mindig nem tudjuk, hogy miből fogják kifizetni. Azt már szerencsém volt ebben a műsorban is többször elmondani, hogy Oroszország biztos nem fog helytállni Ukrajna helyett. Tehát vagy az Európai Uniónak a tagállamai, most például a héten és a jövő hét elején az IMF-fel fog tárgyalni Ukrajna egy 8 milliárd dolláros hitel ügyében. Ugye többször beszéltünk a 90 milliárd euró értékű hitelfelvételről, amihez Magyarország egyelőre nem csatlakozott. Tehát természetesen a legfontosabb számunkra a honfitársaság, honfitársaink, a kárpátaljai magyaroknak a mindennapi életük, azt a jognak a visszaszerzés, ami már korábban megillette őket. Tehát, ahogy Szijjártó Péter korábban mondta több ukrán külügyminiszternek, semmivel nem kérünk többet, mint ami 2015 előtt megvolt. Tehát itt nem csak Zelenszkij nem tartotta be az ígéreteit, és több ukrán külügyminiszter, hanem már Poroshenko sem, de nyugodtan hivatkozhatunk az előző ukrán külügyminiszternek az ígéretére, nem messze Ungvártól, a Verhovina Hotelben tárgyaltak Szijjártó Péterrel, amikor mindent megígértek, még ott volt az akkori kabinet főnöke is Zelenszkij elnöknek, aki most éppen Bilincsben várja a tárgyalását, Jermákról beszélek, amikor megígérték, hogy a magyarok különleges elbírálásban fognak részesülni, akkor sem véletlenül, akkor is egy Európai Uniós támogatás volt a tét, és az Európai Uniós csatlakozás volt a tét, amikor Verhovinában, Kárpátalján, Ukrajnában Szijjártó Péter ígéretet kapott arra, hogy kétoldalú munkabizottságokat fognak létrehozni, hogy orvosolják a kárpátaljai magyaroknak bármilyen jogorvoslati kérdéseit.
Több mint 10 év telt el 2015 óta, és nem sikerült a magyar kisebbségnek a jogain változtatni, de egy valamit itt azért nem felejthetünk el, amikor arról beszélünk, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát. Ebben mennyire játszott szerepet az, hogy az ott élő oroszok kisebbségi jogait is két lábbal tiporták, sőt, fegyverekkel tiporták.
Ez volt az egyik oka a háborúnak, hiszen nem csak a lehetséges NATO csatlakozás és Oroszországnak a biztonságpolitikai inger küszöbe és komfortzónája, hanem egyértelműen Kelet-Ukrajnában, ebben a négy tartományban, megyében, ahol azóta a leghevesebb harcok dúlnak, tényleg fegyverrel is támadták az ott élő orosz ajkú és orosz nyelvű és származású kisebbséget, amit szintén a mai napig nem tudott megoldani Ukrajna, nem csak a magyar kisebbségek helyzetét, vagy a ruszin, vagy a lengyel, vagy akár a szlovák, és legkevésbé az orosz kisebbségek helyzetét nem tudták megoldani. Minket a magyar kisebbség érdekel Kárpátalján, én nagyon örülnék neki, hogyha valóban jogi garanciát kapnánk, nem tudom, hogy milyen jogi garanciát tud adni Ukrajna, amit korábban nem adott meg, amitől majd Beregszásztól, Ungváron és Munkácson keresztül honfitársainknak valóban egy megérdemelt, jobb élet jár. Itt beszélhetünk arról, hogy lesz-e mondjuk augusztus végén, szeptember elején himnusz egy magyar nyelvű általános iskolában, vagy akár az állami közhivatalokban használhatják-e a magyar nyelvet. Az optimizmusra ad okot, amit a külügyminiszter asszony mondott, hogy bevonja majd a kárpátaljai magyarokat ezekbe a tárgyalásokba. Ők egyelőre erről nem tudnak, de reméljük, hogy majd őket is értesítik.
Ez nagyon jó, hogy ezt felhozta. Egyrészt előfordulhat az, hogy mondjuk 16 év után most António Costának, az Európai Tanács elnökének a határozott üzenetét meghallják, már csak azért is, mert Ukrajna is ehhez a klubhoz szeretne tartozni, és ez, amit mondott, ez nagyon fontos, mert ugye Orbán Anita is azt mondta, hogy kijelölték a tárgyaló delegációkat szakmai alapon, és hogy ebbe beszeretnék vonni az ott élő magyar kisebbségeket. Akkor hogy lehet az, hogy Brenzovics László nem tud erről az egyeztetésről, és azért a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség az, amelyik a legnagyobb Ukrajnában.
Személyesen ismerem a szövetséget, a korábbi elnök is a jó barátom, és többször tartottam nekik képzéseket a kárpátaljai magyar fiataloknak, így ismerem magát, ezt a legnagyobb szervezetet, reméljük, hogy majd tényleg bevonják őket, hiszen nagyon hasznos megjegyzéseik, nagyon hasznos tapasztalataik lehetnének, és javaslataik a jövőre vonatkozóan, hogy milyen jogok illették meg eddig a magyar közösséget, és mit várnak el majd az ukrán kormánytól. Az is felháborító, hogy azt mondja az ukrán külügyminiszter, hogy hajlandóak együtt működni, most már nem Kulebáról beszélek, ugye a jelenlegi ukrán külügyminiszterről, Szibiháról, aki azt mondta tegnap, hogy hajlandóak az új magyar kormánnyal együtt működni. Hát csókolom, egy szomszédos Európai Uniós NATO tagállammal eddig miért nem volt hajlandó együtt működni, és most vajon miért hajlandó? Mindig ez az izgalmas. Mit kell vajon nekünk adni ezért, hogy hajlandó legyen? És akkor itt jön megint ugye az alapkérdésünk, hogy Magyarország vállalja, hogy csatlakozza az Európai Uniós csatlakozást, támogatja Ukrajna Európai Uniós csatlakozását, viszont ahogy erre szerkesztőasszony kiválóan rámutatott, a koppenhágai kritériumokból az egyik cikke a nemzetiségeknek és a nemzetiségi jogoknak a tiszteletben tartása, hol lesz a versenyképes gazdaság, hol lesz majd a jogállam, hol lesz a korrupció, a híres oligarchia, Arhák Ukrajnában, ezeket a problémákat tényleg beimportáljuk, behozzuk a saját európai családunkba. Bármilyen konfliktusunk is van az Európai Unióval, ez tényleg ez egy másik kultúra.
Mit értenek az alatt Ukrajnából, amikor azt mondják, hogy jó szomszédi viszonyt szeretnének ápolni Magyarországgal? És ezt kérdezem azért, mert amikor kitört a háború, Magyarország kormánya volt az első, aki humanitárius segítséget nyújtott, aki a határon fogadta a menekülteket, aki minden nyáron ukrajnai gyermekeket táboroztat.
Nem csak magyarokat, kárpátaljai, ukránokat.
Ukrán nyelvű iskolát működtet a magyar kormány. Tehát, hogyha ezt megnézzük, ha nem ez a jóbaráti viszony, akkor mi?
Egyébként sokkal jobb is lehet, főleg az elmúlt fél évben, főleg az április 12-i országos választást megelőzően, a parlamenti választást megelőzően érezhető feszültség volt a két, nem mondom, hogy a két ország között, nem mondom, hogy az ukrán és a magyar emberek között, hanem a két kormány között, tehát Zelenszkij és az Orbán kormány között évek óta komoly feszültség van, nem csak a NATO csatlakozás miatt, nem csak az Európai Uniós csatlakozás miatt, hanem a magyar érdek egyszerűen soha nem esett egybe az ukrán érdekkel.
Azért érdemes arról is beszélni, amit az ukrán külügyminiszter is mondott, ön is célzott erre, hogy Orbán Anitával tárgyaltak arról is, hogy hogyan lehet mi hamarabb Ukrajna az Európai Uniónak a tagja. És azt is megerősítette, hogy országa készen áll a tárgyalási klaszterek mielőbbi megnyitására. De eddig Ukrajnából is úgy gondolták, hogy ennek az egésznek egyetlen egy féke van, azt pedig úgy hívják, hogy Orbán Viktor. Még Orbán Anita is célzott arra, hogy Magyarország a bot azok között, a bizonyos küllők között.
És most már mi küllő leszünk, azt mondta, küllők.
Mi küllők leszünk, de hát minthogyha az Európai Unióban egyre több botot látnánk.
Ráadásul nem kicsi botot, hiszen mondjuk a német kancellár vagy a francia elnök is elmondta, még a jereváni csúcson is, ahol ott voltak az ukrán politikusok és nagyon sok NATO tagállam, az Európai Unió vezető tagállamai Jerevánban részt vettek a konferencián, ahol Merz is elmondta, és Emmanuel Macron is, Friedrich Merz is, német kancellár és Macron francia elnök is, hogy nem hisznek a gyorsított eljárásában az Európai Uniónak, miközben von der Leyen két éve ezzel riogat minket aztán főleg, és az uniós biztos is, a csatlakozásért felelős uniós biztos is jelezte, hogy több mint 1000 kollégája dolgozik ezen éjjel-nappal, hogy a 2026 év végén már lezárják a tárgyalásokat, hogy 27-ben valamilyen módon csatlakozhasson. Ezt így ebben a formában Németország és Franciaország nem fogja támogatni, ezt el is mondták nyilvánosan, le is írták, hogy szavazati joggal nem rendelkezhetne Ukrajna, hanem egyfajta ilyen kereskedelmi, gazdasági övezet szerűen, mondjuk úgy, hogy mondjuk egy szabadkereskedelmi megállapodás keretében, és egyéb engedmények keretében csatlakozhatna, ami szintén egyébként óriási veszélyt jelentene, nem csak a hazai gazdáknak, a franciáknak, hanem az Európai Unió gazdaságának a versenyképességére.
De hát ezt ne felejtsük el, hogy ezzel kapcsolatban a több sebességes Európa gondolatával kapcsolatban Zelenszkij már felemelte a hangját. Azt mondta, hogy ő azzal lenne elégedett, és valóban az ukrán választóknak, az ukrán népnek csak az lehet az elfogadható, hogyha teljes jogú tagja lesz Ukrajna az Európai Uniónak, amitől nem zárkózott el a magyar miniszterelnök sem, sőt nem zárkózik el Magyarország sem, csak teljesíteni kell azokat a feltételeket, és itt nem csak a háború lezárására gondolunk, hanem a gazdasági feltételekre is. Na és az is azért mai hír, hogy 4,5 millió munkavállalóra lenne szükség Ukrajnában. Akkor milyen az a gazdaság, amellyel Ukrajna csatlakozni szeretne most az Európai Unióhoz.
Ukrajna egy borzalmas háborút vív Oroszországgal, hagyjuk az előzményeket, a történelmet, ez tény. Nem drukkolunk senkinek, a békének drukkolunk, a tűzszünetnek, és tényleg, hogy legyen egy egészséges társadalom, amelyik el tudja látni magát, mert elképesztő, hogy megint jelezte az ukrán politikai vezetés, hogy 2 éven belül 95 milliárdra, nem erre a 90 milliárdra, amiről már beszélünk 2025. december óta, egy újabb 90 milliárdos nemzetközi segélycsomagra lesz szüksége ahhoz, hogy a gazdaságot, a közszolgáltatásokat és a háborút folytatni tudja. Tehát egy ilyen országnak sajnos egyelőre semmi keresnivalója az Európai Uniónak, meg kell erősödni a társadalomnak, a következő 10 évben munkaképes 4,5 millió munkavállalóra van szükség. Ez nem orosz hír, ez nem Európai Uniós hír, ezt az ukrán miniszter mondta, amire szerkesztő asszony utalt, a 4,5 millió munkavállaló, amit nem külföldi munkavállalókból szeretnének feltölteni, tehát nem vendégmunkásokból, migránsokból, hanem ukránokból. Egyelőre ez még lehetetlen. Hogyha nem lennének a fronton harcolók, akkor is lehetetlen. Jelenleg a 4,5 millió új munkavállaló bevonása az ukrán gazdaságba, a napi munkába.
És még egy nagyon fontos kérdés, hogyha itt visszagondolunk arra, hogy milyen területeken indítanak most tárgyalást. Ebben én nem láttam a kényszer sorozások kapcsán egyetlen tárgypontot sem. Az nem jelenti azt, hogy nincs, de tudjuk azt, hogy a kényszer sorozásokban azért kárpátaljai magyarok is életüket vesztették. Na, a jelenlegi kormányzatnak ezzel kapcsolatban mi a tárgyaló pozíciója?
Erről sajnos semmit nem tudunk, de hát nem csak erről, hogy hogyan szüntetnék meg a korrupciót, éppen az a Jermák, az elnöki hivatal vezetője van őrizetben, aki eddig miniszterelnökökkel és elnökökkel is tárgyalt. Jermák volt a fő tárgyalója Volodymyr Zelenszkijnek, sőt még színész korában a producere, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy a barátja és a jobb keze, és közel 1 milliárd forintos díjat kell most kifizetni azért, állítólag a barátainak, mert hogy neki nincsen, hogy szabadlábon védekezhessen. A jogi szaknyelv úgy hívja, hogy óvadék, tehát 970 millió forint értékű hrivnyát kell éppen kifizetni. A gazdaság nem transzparens. Ukrajna nem független. Ezek tények. Szerintem a háború előtt se volt, de a háború óta biztos, hogy nem. Szükség lenne egy tartós békére, egy teljesen új társadalmi struktúrára, lehet, hogy egy új politikai vezetésre, ezt döntsék el az ukrán szavazópolgárok, és utána pedig minden egyes fejezetnek meg kell felelni. Csak közben ott van még azért Törökországot, lehet, hogy már elengedtük, de azért ott van a Nyugat-Balkán, nem egy, nem kettő, nem három ország várja az Európai Uniós csatlakozását, például a déli szomszédunk Szerbia is.
És hát csak nem tudunk elmenni szó nélkül amellett, és mondhatjuk azt, hogy bízunk benne, hogy az új kormány sem háborúval riogat, hanem arról a valós háborús helyzetről, veszélyről beszél, ami itt van a szomszédunkban, pláne akkor, amikor Orbán Anita a Kárpátalját ért támadás után berendelte az orosz nagykövetet. Mi áll e mögött?
Természetesen az új kormány kiáll a kárpátaljai magyarokért, ez természetes és nagyon helyes. Itt megint az, hogy mi ennek az ára, mit kell ezért tenni. Az Európai Uniós csatlakozásnak a támogatását nagyon szigorúan kell venni, hiszen valóban nincsen gyorsított eljárás, minden egyes feltételnek meg kell felelni. És mi a garancia ahhoz, hogyha támogatjuk, akkor majd António Costa vagy Ursula von der Leyen, vagy bárki ki fog állni a kárpátaljai magyaroknak az érdekeiért, ahogy eddig sem álltak ki.
És hogyha már itt Szijjártó Pétert említette, valóban ő nem kérette be az orosz nagykövetet, viszont telefonon egyeztetett az orosz külügyminiszterrel számtalanszor, hogyha azt a magyarok érdekei, a kárpátaljai magyarok érdekei úgy kívántak.
Ez egy nagyon érdekes jelenségnek tűnt, főleg a választások előtti utolsó 48-72 órában, majd az Európai Bizottság érdekes módon a választások után, de ne legyen összeesküvés elméletünk, nyilvánosságra hozta a jelentést, miszerint semmiféle biztonsági veszélyt nem jelentettek ezek a telefonbeszélgetések. Előtte mindenki kifejezte óriási aggodalmat, birodalmát és az Európai Unió szuverenitását, miszerint Szergej Lavrov és Szijjártó Péter telefonon beszéltek, ez sajnos a külügyminisztereknek, vagy hál' Istennek is, ez foglalkozási kötelezettségű. De az biztos, hogy az Európai Uniónak és az Európai Bizottság vizsgálatát biztos, hogy nem tudta befolyásolni Szijjártó Péter, de szerencsére ezt is elfelejthetjük, ennek a kockázatát és veszélyét, hiszen az EU Bizottság vizsgálata állapította meg.
Mi az, amit látunk most? Ugye szakértői szinten elindultak az egyeztetések, viszont Orbán Anita az éppen úton, sőt, talán meg is érkezett Lengyelországban.
Az nagyon fontos, hogy a lengyel-magyar barátságnak legyen politikai hozadéka is, hiszen az elmúlt években, főleg ugye a Tusk kormánnyal nem volt felhőtlen a magyar politikai és diplomáciai kapcsolat. Olyannyira nem, hogy amikor Magyarország átadta Lengyelországnak a soros elnöki feladatokat, akkor pont a magyar nagykövetet, a varsói magyar nagykövetet nem hívták meg erre a ceremóniára. Ez is nagyon beszédes, de úgy tudom egyébként, hogy az új külügyminiszterasszony már haza is hivatta a varsói magyar nagykövetet.
Mi állhat e mögött?
Egy új politika, új külpolitika, ne felejtsük el, hogy a Donald Tusknak a pártja az Európai Néppárt tagja, sőt Donald Tusk maga az Európai Tanács korábbi elnöke volt, teljesen más kapcsolata van a brüsszeli elittel, a brüsszeli politikai elittel, mint ami volt Szijjártó Péternek, Orbán Viktor miniszterelnöknek, és Magyar Péternek és Orbán Anitának is kiváló kapcsolata van, nem csak Manfred Weberrel, vagy nem is kiváló, de biztos, hogy jobb Manfred Weberrel, az Európai Néppárt vezetőjével és Ursula von der Leyennel. Remélhetőleg ennek köszönhetően megkapjuk végre azt a pár ezer milliárd forintot, ami járt eddig is a magyaroknak.
De továbbra is az a kérdés, hogy a kárpátaljai magyarságnak, a magyaroknak a helyzetén hogyan tud a jelenlegi kormány változtatni.
Hát, hogyha visszatérünk a műsornak a legelső mondataihoz, akkor én csak az ukrán külügyminisztert tudom idézni, hogyha Magyarország támogatja Ukrajna Európai Uniós csatlakozását, itt most megint elkezdhetjük azt, hogy ez egyetlen egy pont ügye a kárpátaljai honfitársunk, mi lesz a gazdasággal, a korrupcióval, a jogállammal, a médiaszabadsággal, függetlenséggel, erre nem kaptunk választ ebben a diskurzusban, akkor is milyen jogi garanciákat kaphatunk, hogyan lehet majd számon kérni. Én nem látom azt, én mindig optimista vagyok, különben nem beszélhetnék Edittel hétről hétre, de nem látom, hogy Antonio Costa felemeli a hangját, és kiárja majd a magyar érdekérvényesítés Kárpát-alján, vagy Ursula von der Leyen, vagy akár Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai fő tárgyalója, fő képviselője.
Mi az, amit ki tud járni akár Kaja Kallas akkor, amikor az
de eddig folyamatosan jogsértés volt Kárpátalján, nem csak Kárpátalján, de minket most ez érdekel. Tehát minden nemzetiségi csoporttal, nyelvvel szemben. Jelenleg is van egy olyan nyelvtörvény életben, hatályban, ami nem képviseli a magyar jogokat természetesen Ukrajnában és Kárpátalján. Nagyon reméljük, hogy olyan garanciákat tudnak biztosítani, amit majd be is tartanak.
Kaja Kallas, ugye itt beszéltünk arról, hogy ahhoz, hogy Ukrajna csatlakozni tudjon az Európai Unióhoz, a legfontosabb az, hogy Oroszország és Ukrajna között béke legyen. Most, mint hogyha azt látnánk, hogy az Európai Unió részt szeretne venni ennek a konfliktusnak a lezárásában. Legalábbis erre lehet következtetni akkor, amikor Vlagyimir Putyin ugye azt mondja, hogy ő Kaja Kallast nem tartja megfelelő tárgyalónak az Európai Unió részéről.
Ez nem meglepő, hiszen a 2024-es megválasztása óta Kaja Kallas folyamatosan csak diktátorozta az orosz elnököt, és csak agresszorként említette. Ráadásul valószínű, hogy alkalmatlan is lenne, hogy tárgyaljon Oroszországgal. Angela Merkelnek szerintem most is igaza van, azt mondta, hogy nem szabad lebecsülni Putyint, az Orosz Föderáció elnökét, megfelelő szemét kell vállalni. Ő szerinte olyan szemét, akinek van most is politikai tisztség az Európai Unióban, különben nagyon nehéz lenne egy Európai Unión tisztségen kívül tárgyalni akár Mario Draghinak, a korábbi olasz miniszterelnöknek, vagy neki, mint volt német kancellárnak, de biztos, hogy olyan tárgyalót kell találni, aki azért élvezi Kijev és Moszkva bizalmát is, nem lesz könnyű.
Hát nem lesz könnyű olyannyira, hogy felsejlik rögtön az a kérdés, hogy az Európai Unión belül ki lehet erre alkalmas vagy megfelelő személy.
A jelenlegi politikai struktúrában én nem nagyon látok, ugye beszéltek még korábban a finn elnökről, szintén nem elfogult, tehát egy olyan szemét kellene, az Európai Unión kívül tudok ilyet mondani, tehát mondjuk Erdogan Törökország elnöke, nagyon jó lenne mondjuk az indiai külügyminiszter, aki szintén nem lenne elfogult, vagy biztos, hogy nem annyira, tehát kellene találni egy olyan semleges közvetítőt, amilyen például az Amerikai Egyesült Államok volt. Ezt mondta például Merkel kancellár is tegnap, hogy az elfogadhatatlan, hogy csak Amerika tárgyal közvetlenül Oroszországgal, és egyébként egy időben Ukrajnával is, az Európai Unió pedig nem tárgyal Oroszországgal. Hála Istennek, most már arról beszélünk, már a műsorban is arról beszélünk, hogy azt mondják az európai vezetők, nem véletlen, mert kétszer annyiba kerül az olaj, és tényleg borzalmas állapotban van az uniónak a gazdasága, és mondjuk Pekingben egy hét alatt látogat Donald Trump és Vladimir Putin, amit tévén néznek az európai vezetők, meg az újságokból, vagy lehető legjobb esetben esetleg a kínai újságokból is értesülnek, mert a nagyköveteik folyamatosan jelentek, de nem ülnek ott az asztalnál.
De ez nagyon fontos kérdés, mert az, hogy Kínának lehet-e most szerepe ezek után abban, hogy az orosz-ukrán konfliktus lezáruljon, az egy nagyon jó kérdés, de ha már itt Erdogan török elnök nevét említette, képes lenne Erdogan azt az Európai Uniót elfogulatlanul képviselni, aki nem engedi be ebbe a bizonyos klubba úgy, hogy most egy olyan konfliktus lezárásáért tenne érdemi lépéseket, akit viszont gyorsított eljárással akar az Európai Unió a keblére ölelni.
Nem, viszont azt se felejtsük el, hogy a NATO-ban nagyon fontos, és nem csak a júliusi ankarai csúcs miatt, de az Európai Unió tagállama, ugye NATO tagállamok is, tehát nagyon sok átfedés van, kivéve persze az Amerikai Egyesült Államokat, ugye Kanadát, Törökországot, tehát vannak nem Európai Uniós NATO tagállamok, de nagyon nagy az átfedés. Tehát, és azt is láttuk, hogy Törökország akár a gabona szállítások ügyében, akár több jelentős fogoly cserében is kiemelkedő szerepet játszott.
És akkor térjünk rá kicsit Kínára, ha már fölhozta itt azt, hogy a kínai elnök és
sejtettem,
az amerikai elnök.
Sejtettem, hogy nem állunk meg Kárpátalján.
Amerikai elnök találkozott. Ugye most arra készülünk, hogy Vlagyimir Putyin lesz az, aki Kínába fog látogatni.
Így van, erre utaltam az előbb, hogy ezeket a világbajnokságnak, a politikai, diplomáciai világbajnokságnak a legfontosabb meccseit, ha nem is döntőit, Európa tévén nézi.
De hát azért a kínai elnök az orosz-ukrán konfliktus kapcsán csak odaszúrt Putyinnak.
Ezt nem tudjuk, hogy odaszúrt volna, ez egy Financial Times brit forrás, mondtak ők már sok mindent, de nekem azzal sincs bajom, hogyha odaszúrt, de nehezen tudom elképzelni, hogy jelenleg Xi Jinping és Putyinnak a stratégia együttműködésébe ez beleférne, és abba a nagyon higgadt diplomáciába, amit az elmúlt évtizedekben, vagy az elmúlt években Xi Jinping neve is fémjelzett, hogy odaszúrna Putyinnak, az biztos, hogy Kínának a legfontosabb jelenleg táj. Tehát, hogyha Amerikával a Tajvan kérdésében úgy állapodunk meg, hogy én egyébként tárgyalok Putyinnal, hogy üljetek le akár a Donbassról, bármiről Zelenszkijel vagy Trumppal, én azt is elhiszem. Tehát az a szép a diplomáciában, nem csak az Európai Unión belül, a nemzetközi kapcsolatokban, és szinte senkinek nincsenek azonos érdekei. Nézzük meg, hogy hol vannak közös céljaink, nézzük meg, hogy ki az ellenfelem, ki a barátom, milyen koalíciót köthetek azért, hogy a saját nemzetemnek az érdekét képviseljem, jelesül Xi Jinpingnek a legfontosabb, az egy Kína elmélet külpolitikában, gazdaságban nem fog lemondani Tajvanról. És hogyha mondjuk nem kap 11 milliárd dollár értékű fegyvert Amerikától Tajvan, akkor még ez a mondat is belefér, hogyha ezzel asztalhoz fogja ültetni, hogyha ezt Trump kérte tőle, azért cserébe, hogy Tajvan függetlensége nem lehet téma, hiszen ezt Trump mondta visszafelé, az Air Force One-on Washington felé, hogy nem támogatja, még a sziget nevét sem mondta ki, hogy Tajvan, nem támogatja a sziget függetlenségét.
De hát a diplomácia lényegét mondta ki, egy tárgyalóasztalhoz kell ülni, és meg kell találni azokat a bizonyos közös pontokat, hát bízunk benne, hogy az orosz
különben csak az étlapon vannak.
Bízunk benne, hogy az orosz-ukrán konfliktus kapcsán is meg lesznek ezek a közös pontok. Nagyon szépen köszönöm kis Rajmundnak, hogy a rendelkezésünkre állt. Szőlősi Éva és Bényi Csaba kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.